Kedves táborozóink, a ma délelőtti témánk, hogyan győzhetjük le a csüggedést? Tehát a csüggedésről lesz ma délelőtt szó. Három részre osztottam ezt a reggeli áhítatot. Először szeretném meghatározni, illetve meghatározást keresni a Bibliából, hogy mi is ez, hogy csüggedés. Utána arról szeretnék szólni, hogy a csüggedés idejére is van a Zsoltárok könyvében egy Zsoltár, amit két részre oszt a Zsoltárok könyve, ezt fogjuk tanulmányozni, ez a 42. és 43. Zsoltár. És befejezésül pedig szeretném Jézusra irányítani a figyelmünket, hogy ő hogyan győzte le a csüggedést, és milyen igehely szól kimondottan erről, hogy Jézus életében hogyan zajlódott le ez, hogyan győzött a csüggedés fölött. Erről a három dologról szeretnék szólni. Nagyon nagy a témánk, ez több előadást is megérdemelne, de most csak egyetlen egy reggeli áhítat jut erre. Először is azt a kérdést szeretném mindannyiunknak felvetni, hogy hogyan is gondolkozunk mi a csüggedésről? Minek tartjuk a csüggedést? Általában én nekem az a tapasztalatom legalábbis, hogy az emberek többsége a csüggedés gyengeségnek tartja. Valami gyengeség. Az érzelmek túlnőnek a gondolkodáson, valami nem úgy történik, ahogy mi szerettünk volna, ez kedvünket szegi, elcsüggedünk. Aféle bocsánatos bűnnek tartják az emberek a csüggedést. Vagy nem is tartják bűnnek. A Bibliából meg fogjuk látni, hogy a csüggedés bűn. Nem olyan bűn, mint mondjuk az ölés, meg a lopás, vagy a nyílt bűnök, amikre nem lehet azt mondani, hogy nem bűn. Vannak álcázott bűnök. Már eddig is foglalkoztunk ilyenekkel, például az aggodalmaskodás. Az is olyan jónak látszik, hogy hát aggodalmaskodunk, felelősek vagyunk szeretteinkért, és hát mi annyira a szívünkre vesszük a sorsukat. Hát ez a tulajdonképpen az aggodalmaskodást is mindenki menti, hogy hát ez tulajdonképpen ez egy jó dolog. A csüggedésről is sokszor elhangzik az, hogy hát ez az érzékeny lelkeknek a tulajdonsága, vagy azoké, akik valamit szeretnének ezen a világon, és hát nem tudják elérni, és ezért csüggednek el. Általában tehát a csüggedés gyengeségnek tartják, Bibliából az derül ki, hogy a csüggedés egy nagyon álnokul álcázott bűnfajta, ami tulajdonképpen hitetlenség. A hitetlenségnek egy olyan formája, amit sokszor az ember nem vesz észre, és sokszor belekerülünk, nagyon gyorsan el tudunk csüggedni, szinte szokásunká válik a csüggedés, nem csak a gyerekkorban, felnőtt korban is. Számon tartunk talán az ismeretségi körünkben olyan embereket, akik nagyon könnyen csüggednek el, és szinte vigyázunk rájuk, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy elcsüggedhetnének. Hadd vessem fel a kérdés, hogy milyen veszélyei vannak a csüggedésnek. Milyen veszélyei vannak a csüggedésnek? A csüggedés, mondom, egy álcázott bűn, amelynek roppant nagy veszélyei vannak, talán a két végpontot hadd jelöljem meg. A csüggedés gyávasághoz is vezethet, félénk gyáva emberekké formálhat bennünket, de vakmerővé is tehet bennünket. Épp az ellentétes véglet. Mind a két dolog benne van a csüggedésben, hogy egyrészt gyávává is tehet bennünket, és vakmerővé is tett bennünket. A nagy példa erre Péter apostol. De említhetnénk még egy másik apostol társát, Tamást is, akiről azt olvassuk János evangélium a 11. fejezetében, hogy Jézus, amikor bejelentette, hogy mégis az északi ország részből lemegy Júdeába, előtt ugye János 5. fejezete szerint először meg akarták ölni, akkor Tamás, aki szintén nagyon hajlamos volt az elcsüggedésre, ez kiderül az evangéliumokból, és az is, hogy Jézus hogyan viszonyult hozzá, hogyan próbálta megszabadítani a csüggedéstől. És Jézus mondja, hogy akkor elmegyünk a déli országrészbe, Betániába, az én barátomhoz, Lázárhoz, hogy Tamás mondja azt a halhatatlan mondást, ami a csüggedésnek a vakmerőségbe való átmenetét jelzi, hogy menjünk mi is vele együtt, és halljunk meg vele együtt. Szóval a csüggett ember sokszor gyáva, de sokszor vakmerő. Mind a két dolog, rendkívül megtévesztő dolog, mert sokszor azt mondjuk, hogy vannak gyáva emberek, meg vannak bátor, vakmerő emberek, sokszor ezeknek a végső pontoknak egy gyökere van, és ez a csüggettségre hajlamos lelki állapot. Aztán még azt a bevezető kérdés is hadd vessem föl itt a meghatározásnál, hogy ismerünk olyan bibliai történetet, hogy valaki a csüggedése miatt veszítette el az életét? Hogy jelezzem, hogy milyen súlyos dolog az, hogyha a csüggedést valaki tartóssá teszi az életé, vagy hagyja, hogy tartós legyen, hogy ismerünk olyan történetet, hogy valaki a csüggedése miatt még másnap elveszítette az életét. Fölhívom a figyelmet erre a történetre, Királyok második könyve 7. fejezetében található, egy Samária beli főember veszítette el a maga csüggedő magatartása miatt az életét. Nagyon ajánlom, hogy ezt az egy oldalnyi fejezetet, Királyok második könyve 7. fejezetét olvassuk el majd a Bibliában. Én röviden mondom el csak a történetet. Samária városát a Szíria beliek körbezárják, hosszú tartós az ostrom, nagyon drága a liszt, a kenyérliszt is, az árpaliszt is, és Elizeus próféta akkor fellép a városban, és azt mondja, hogy holnap lemennek a gabonaárak, a lisztárak, mert szabadulást hoz majd az Isten, egy meglepő bejelentést tesz, és akkor egy főember azt mondja, hogy ezt akkor hiszem el, majd ha az Isten ablakot hasít, ablakot csinál az égből, és így lenyúl majd bennünket megsegíteni. És akkor a próféta azt mondja neki, Királyok második könyve, 7. fejezet, 2. verse szerint, íme te szemeiddel meg fogod látni, de nem eszel belőle. Meg fogod látni, hogy olcsó lesz a gabona, hogy olcsó lesz a kenyér, de nem eszel belőle. És akkor elmondja a Szentírás, hogy ez a roppant nagy hadsereg, ami körülvette a várost, és ami senki nem hitt, hogy itt Isten közbe fog avatkozni, egyszerre csak Isten ilyen csodát hozott, ez egy rendkívüli csoda, hogy lovak és szekerek dübörgését hallják az ellenséges haderők, a szíriabeliek, és azt hiszik, hogy a zsidók szövetkeznek az egyiptombeliekkel, vagy a hitteusokkal, azt hiszik, hogy nagy hadseregtől rájuk, hanyat homlok menekülnek, ott hagyják a táborukat, de senki nem veszi észre, csak néhány bélpoklos, akiknek már hát minden mindegy, azt mondják, hogy menjünk ki, nézzük meg, hogy mi van az ellenség táborában, és amikor ének idején kimerészkednek, látják, hogy a tábor üres. Az ellenség elment. És ott összeszednek mindent, aranyat, ezüstöt, élelemmel jól laknak, egymást figyelmeztetik, hogy azért nem egészen jó dolog, ha csak ebben mi részesülünk, bemennek a városba hajnaltájban, és bejelentik, hogy mi a helyzet. Erre az emberek a kiéhezett, kiszipolyozott háborús helyzetben elcsigázott emberek rohanva rohannak ki, egymást tapossák, és eltapossák azt a főembert, aki ott áll a város kapujában, aki előző nap azt mondta, hogy majd ha az Isten ablakot csinál az égből, akkor hiszem el, hogy lemennek a gabonárak, és lesz mit enni. Nyilván nem egy pillanatnyi szavának köszönhette ezt a gyászos véget, hanem annak a csüggedő, lemondó, mondjuk ki tehát, hitetlen lelkületnek, hogy az Isten prófétája valamit kijelentett, ő meg felülbírálta, és azt mondta, hogy ezt majd akkor hiszem el, hogyha az Isten így és így tesz csodát. Tehát nagyon vigyázzunk a csüggedéssel. A csüggedés az életünkbe. Az életünkbe is kerülhet, és a csüggedő lelki állapotot nem szabad néhány óránál tovább megtűrnünk magunkban. Ha érezzük a csüggedést, akkor azt úgy érezzük, mint valami nagy kísértést, mint valami fonál kísértést a bűnre, forduljunk a jó Istenhez, keressük az Istent, emeljük föl a tekintetünket, ne emberekre nézzünk, sokan azért csüggednek el állandóan, mert emberekre néznek. Ne a helyzetekre, körülményekre nézzünk, Istenre és az ígéreteire tekintsünk, ne az eddigi életünkre, vagy ne mások sikertelenségeire nézzünk, és ne erről beszéljünk állandóan, Istenre tekintsünk. És ezért szeretném, ahogy említettem, másodjára fölhívni a figyelmeteket egy olyan Zsoltárra, ami talán a legtöbbet segíthet bennünket abban, hogy fölismerjük a csüggedést, elemezni tudjuk a csüggedést, az érzelmek mögött látni tudjuk a gondolatot, a helyzetet, és ez a 42. 43. Zsoltár. Kérném szépen, hogy lapozzuk fel közösen ezt a Zsoltárt, tanulmányozzuk közösen már, amennyire a rövid időnk megengedi, de nagyon nagyszerű dolgok vannak ebben a Zsoltárban. Nem csak a kezdete a 42. Zsoltárnak, ami híres ének is lett majd a istentiszteltük után, tehát ezt énekeljük el a mi énekes könyvünkben is, a 272. számú ének kezdődik így, hogy mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzádó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez, mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt. Könnyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened. Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben. Mert nagy csoportban vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és háladással vezettem őket, az ünneplő sokaságot, az Isten házáig. Miért csüggetsz el lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Istenem, elcsügged bennem az én lelkem. Azért emlékezem reád a Jordán és Hermon földjéről, a Micár hegyéről. Örvény, örvényt hívelő zuhatagjait hangjára, minden vízáradásod és hullámod összecsap fölöttem. Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez. Hadd mondjam Istennek az én kőszálamnak, miért felejkeztél el rólam, miért kell gyászba járnom ellenség háborgatása miatt, mintha zúzódás volna csontjaimba, amikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, miért még hálát adok én néki az én szabadítónak és Istenemnek? Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet az irgalmatlan nemzetség ellen, az álnok és hamis embertől szabadíts meg engem. Hiszen te vagy oltalmam, Istene, miért vetettél hát meg engemet? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt? Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, vigasságos örömömnek Istenéhez, és hadd dicsérjelek téged citerával, Isten, én Istenem. Miért csüggetsz el lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? Bízál Istenben, mert még hálát adok én néki az én szabadítómnak és Istenemnek. Csodálatos ez a Zsoltár, mondom, rövid idő áll rendelkezésre, ezért itt is kérdéseket vetnék föl. Ha elolvassuk ezt a két Zsoltárt, amit látjuk, hogy egy, ide is van írva, hogy folytatás. De azért jó, hogy ketté választották, mert még hangsúlyosabbá teszik az egyes részeit. Na az első kérdésem ezzel a Zsoltárral kapcsolatban, hogy kiderül ebből a Zsoltárból, hogy miért csüggett el a Zsoltár író? Kiderül, hogy miért csüggett el? Mert ugye olyan szép a Zsoltár kezdet, hogy mint a szarvas kívánkozik meg, hogy Istenem, rád akarok tekinteni, te hozzád akarok tartozni, nem az emberi világ nehézségeibe beleragadni. Kiderül? Én azt gondolom, hogy a 11. vers a legvilágosabb, ami közli, hogy mi indított el a csüggedést a Zsoltárosban. Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem, hol van a te Istened? Ha egyszer gyaláznak bennünket, az is elcsüggesztő. De hogyha állandóan rosszat mondanak, vagy állandóan támadnak bennünket, azt mondja, hogy szüntelenül, meg naponként, és méghozzá azért gyalázták a Zsoltár írót, mert komolyan vette az Isten hitet. Komolyan vette a hitet. És talán az életében nehézségek voltak, és akkor azt mondják az emberek, hogy hát te vagy hívő ember, hát micsoda nehézségek vannak az életedben, meg a családod életében, és ez olyan elcsüggesztő. Tehát a nagyon érdekes, hogy ez nem a Zsoltár elején hangzik el, hogy mikor csüggettem el, hanem ahogy halad előre, ahogy Istenhez fordul az ember, akkor kezd fölszínre jutni a csüggedésnek az oka. Nem így vagyunk mi is? Sokszor elcsüggedünk, és amikor elcsüggedünk, azt nagyon igaznak érezzük, és azt mondjuk, miért is fáradozom én emberekért? Miért is teszem én ezt? Miért is? Nincs értelme. mint Ézsajás próféta könyvének 49. fejezetében olvassuk, hogy hiába fáradoztam, semmire is haszontalan költöttem el erőmet. Sokszor az emberek az elcsüggedésben azt érzik, hogy nekik igazuk van. És amikor megkeseredünk, elbúsulunk, akkor csak úgy mondjuk, hogy de én ezt tettem, azt tettem, ezt próbáltam, áldozatot hoztam, mégse hallgattak rám, mégse úgy mennek a dolgok. Hát mit csináljak most? Hát nem tudok más tenni. De amikor a Jóistenhez fordulunk, akkor se rögtön, de valamikor meglátszódik, hogy mi a valódi oka a csüggedésnek. A valódi oka a csüggedésnek az, hogy túl sokat hiszünk a látványnak, túl sokat foglalkozunk az emberi viszonyulásokkal, az érzelmeinket hagyjuk felkorbácsolódni és fölébünk nőni. De ha Isten elé fordulunk, akkor az érzelmeken túl a Jóisten rávezet bennünket arra, hogy tulajdonképpen, ha rám tekintesz, soha nincs okod csüggedésre, bárhogyan viselkednek veled az emberek. Miért nem tekintesz rám? Úgy akarsz emberekért élni, hogy emberekre tekintesz? Így nem lehet embereken segíteni. Csak úgy lehet keresztényként, hívőként élni a világban, ha mindig Istenre tekintek, ha Isten van mögöttem, ha az ő fölhatalmazása van velem. És ezért háromszor jön elő a Zsoltárban, a 6. versben, a 12. és a 43. Zsoltár 5. versében ez a refrén. És ez a második dolog, amire szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy amikor elcsüggedünk, akkor ne hajtogassuk azt, amit az érzelmeink diktálnak, ne menjünk egyre mélyebbre, és ne igazoljuk magunkat, hanem beszéljünk a lelkünkkel, mint itt a Zsoltáros. Miért csüggedsz el lelkem? Tegyük fel ezt a kérdést. Mint ahogy a Biblia arra tanít bennünket, hogyha például haragszunk. Tegyük fel ezt a kérdést. Miért haragszunk? Ha bánkódunk, tegyük fel ezt a kérdést. Miért bánkódunk? Az érzelmeinket soha ne engedjük meg abba a helyzetbe kerülni, hogy mint a paripák, ők röpítsék a szekerünket. Az érzelmek nagyon rossz helyre visznek. Az életünket mindig a hitnek és a gondolkodásnak a fogatába kell befognunk. És így a Zsoltáros beszélget magában, miért csüggedsz el lelkem? Megszólítja önmagát, most miért csüggedsz el lelkem? Miért nyughatatlankodol bennem? Isten bennünket nem nyugtalanságra teremtett, nem békétlenségre teremtett. Van egy Zsoltár, amelyben olvassuk ezt a kifejezést, hogy Isten akarja a követőinek a békességét. Isten nem feszültségre, nyugtalanságra teremtett. Ha feszültség van bennünk, lehet, hogy kívülről sok minden provokált bennünket a feszültségre, de nekünk akkor sincs okunk feszültségre, mert az Istennel együtt minden lehetséges. Istennel együtt le tudjuk győzni, ha rágalmaznak, ha becsmérelnek, ha nem úgy megy a világ, ha nem azt teszik az emberek. Szóval amikor az ember így beszélget magával, amikor az ember így elkezd így a lelkével beszélgetni, miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? Mi a csüggedés legfőbb ellenszere? Mi a csüggedés ellenpontja az életben? Türelem. És sokszor mi azért ok nélkül csüggedünk el. Sokszor azért a csüggedéseinknek nincs olyan biztos oka, például valamit túl hamar akarunk, hát nem lesz meg olyan hamar. Türelem. Nem holnap lesz meg, hanem holnap után. A másik ember legyen ilyen, hát nem lesz holnap olyan, nem varázsütés, hogy most olyan legyen a másik ember, hogy én elgondolom, majd meg lesz 2 hónap után, vagy kap majd egy tapasztalatot, meg lesz majd 2 év után. Türelem, ne csüggedj el, tartsál ki. Miért csüggedsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem? És hogy beszél magával az ember, azt mondja, bízzál Istenben. Tehát figyeljétek meg, hogy a csüggedés ellenszere az, hogy az ember megtanuljon gondolkodni, ne hagyja az érzelmeit túl csordulni, megtanuljon gondolkodni, és a jó Istenre tekinteni. Bízzál Istenben. És mit mond? Csodálatos a folytatás. Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Miért így folytatja? Mert visszaemlékezik, hogy az életben sokszor elcsüggettünk. De ha utólag visszaemlékezünk, azt látjuk, hogy mi elcsüggedtünk, és a Jóisten hányszor megoldotta a problémákat. Semmi okunk nem volt csüggedni. De ezeket sajnos nem tartjuk kellőképpen számon. nem kérünk bocsánatot azért, hogy én elcsüggettem. Lélekben Istentől nem kérünk bocsánatot, hogy Isten, én elcsüggettem egy hónappal ezelőtt, és te egy hónap alatt megoldottad azt, amiért én elcsüggettem. Ugye ezt nem szoktuk tenni. Ezt tenni kell. Itt a Zsoltáros ezt teszi, hogy már amikor benne van ebben a nehézségben, hogy bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. Én most nem tudom a megoldást. Ha magamra tekintek, továbbra is elcsüggett állapotban lennék, de én Istenre tekintek, és hogy Isten eddig már sok mindenből kisegített az életből, amiről nem is tudtam, hogy hogyan, meg nem is tudtam elgondolni, hogy ez hogyan megy végbe. Hát ha most egy újabb ilyen esettel találkozom, ki fog segíteni? Egyik kedves barátom, aki már nem tud jönni táborokba, mert már a 33. operációján túl van, pedig nem messze lakik innen, sokan ismerik Müller Károly kedves barátunkat. Egy 6-7 évvel ezelőtt Budapesten egyik kórházban látogattam meg, 3 ágyas kórházi szobák voltak, és ő akkor készült a 30. operációjára. Szóval ő jelszava az Ében Ézer volt. A Bibliában van egy ilyen kifejezés, hogy Ében Ézer, Sámuel könyvében, ami magyarra fordítva annyit jelent, hogy mindeddig megsegített az Úr. Neki ez a jelmondata, mindeddig megsegített az Úr. 2 szobatársa volt, a 2 szobatárs közül mind a kettőnek diagnosztizálták a rákot. Hát nagyon meg voltak döbbenve, rákos beteg. Egyiknek a gerincén van a rákocsom, a másik helyen. És hogy a mi jó barátunk nem tud, nem hall, csak beszélni tud, és hát leírják neki a dolgokat. És megkérdezte tőlük a karcs, hogy hány operáció mentek már át. Az egyik mondta, hogy 1 operáció volt az élet, másik mondta, hogy 2. Erő azt mondta nekik, hogy ne búslakodjatok, hogy most rákot diagnosztizáltak. Én most készülök a 30. operációmra, de hálával emlékezem vissza, hogy 29-ben engem megsegített az Isten. Itt vagyok, látjátok, itt vagyok. Ugyan elveszítettem a hallásomat, elveszítettem a jobb lábamat is, ezt is, azt is elveszítettem, de itt vagyok. És amikor másodszor mentem, már az a nyomott hangulat nem volt érezhető a szobatársain. Azt mondták, milyen csodálatos, valaki így gondol vissza az életére, hogy 29 operációval megsegített Isten, és nem félek a 30-tól. Meg 2 operáció mentünk át, és akkor most félünk a 2-tól, a 3-tól. Szóval a Jóisten ösztökél bennünket arra, hogy egy bizonyos szempontból nézzünk vissza az életünkre. Csak egy, nem nosztalgiára buzdít bennünket a Biblia, de egy szempontra buzdít, hogy tartsuk számon az Isten szabadításait. És főleg azokat tartsuk számon, hogy mi előtte ebben mennyire nem hittünk, mennyire el se tudtuk képzelni. Én sokszor azt mondom magamban, hogy ha most vissza kellene mennem egy 15 évre, 10 évre, és abban a helyzetben most nem tudom, hogy tudtam én azon túlmenni. Most is csak végigborzong a hideg a hátamon, hogy valaki engem átsegített. Valaki adott erőt, kedvet, a körülményeket úgy alakította, hogy a 139. Zsoltár olyan csodálatosan mondja, hogy elől és hátul körülzártalak, és fölötted tartom az én jobb kezemet. Így vitt Isten az életben bennünket. Ezt tartsuk számon. És hogyha ezt számon tartjuk, és hálával mindig megtelítődik a szívünk, és elmondjuk másoknak is ezeket, akkor a csüggedés ellen aznap már megvan a győzelem, és le tudjuk győzni a csüggedéseinket. Nem mindig azt tartsuk számon, hogy milyen nehézség, milyen keservesség volt. Szoktam humorosan mondani a sokat panaszkodó embereknek, hogy ti lehettek a legnagyobb hálára kötelezem, hogyha ennyi baj volt az életekben, nagy csoda, hogy itt vagytok. Hát miért nem ezt tartjátok számon? Miért azt a sok bajt tartjátok számon, azokból valaki kisegített benneteket és átsegített benneteket, de az embernek beszélni kell a lelkével. Amikor másodszor beszél, nézzétek meg a 12. verset, ugyanezt mondja, miért csüggetsz el lelkem, és miért nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. Mi a különbség a kettő között? Nézzetek bele a szövegbe. A 6. vers előzetesen azt mondja, hogy bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orcájának szabadításáért. De mennyivel több a 12. vers? Még hálát adok én néki az én szabadítómnak és Istenemnek. Ha lesz személyes Istenünk, ha számon tartjuk Istennel szerzett tapasztalatainkat, és én el tudom mondani, hogy nekem van egy szabadító Istenem, egy megmentő Istenem, akkor ha jön egy csüggesztő körülmény, azt mondom, hát de nekem van Istenem. Hogy ő ezt megengedte, hát azért engedte meg, hogy a próbatétel által megerősítsen, nem fogok elcsüggedni, nem is úgy állok neki ennek a dolognak, nevetek akkor, amikor jön a baj. Hogy az igazi asszonyról mondja a példabeszédek könyve utolsó fejezet, hogy nevet a holnapi napnak. Nem elcsügget, hogy miből élünk meg, nem elcsügget, hogy mi lesz holnap, nincs időm erre, arra, hiszen nevet a holnapi napnak. Az igazi asszony dicsérete. És nézzük meg a 43. Zsoltár 5. verse, miért csüggetsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem, bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az én szabadítómnak és Istenem. Most már szilárdan áll ezen a ponton. Most már azt ismételheti meg, amit a 12. vers az előbb kimondott, hogy nekem van szabadító Istenem. Isten átsegít ezen a nehézségen, és ha valami nem úgy történik, hogy én akarom, esetleg a saját gyerekeim nem figyel rám, vagy nem hisz nekem, vagy a testvéreim, a munkatársaim, mások, nem baj, ezt a Jóisten tudja, hogy miért engedi meg. A Jóisten majd jóra fordítja az ő értetlenségüket is, vagy makacságukat is, meg az én csüggedésemet is elvéve, majd mind a kettőnkön segít a mi Istenünk. Tehát én, ahogy ezt a 42. 43. Zsoltárt itt sokat olvasgattam, úgy valahogy ez a kép állt belőle, bennem össze. Itt egy nagyon érzékeny lelkű emberről van szó, egy istenfélő emberről van szó, aki vezette az ünneplő sokasságot. Ugye Kórák fiai zenei szolgálatot tartó emberek voltak a jeruzsálemi templomban, mint ahogy Dávid is, ahogy vezette a népét. És az a nép, akit te vezetsz, a családod, vagy a környezeted, sokszor azok támadnak ellened, vagy azok nem is, hogy ellened támadnak, de szidalommal illetnek, gúnyolódnak rajtad, ironizálnak. Az életben a legnehezebb dolog, amikor hozzánk közel álló emberek olyan gúnyos, megvető megjegyzéseket tesznek. Legtöbbször akkor szoktunk elcsüggedni, és hajtogatjuk is, hogy mit mondott. Itt is többször kimondja, hogy azt mondták neki, hogy hol van a te Istened? Nem kell olyan komolyan venni a vallást, meg az Isten hitet. Menjünk el csak a templomba, aztán éljünk ugyanúgy, ahogy addig éltünk. De Kórák fiai, meg Dávid nem ilyen emberek voltak, hanem ők azért mentek a templomba, hogy elrendezzék a bűneiket, hogy megerősödjenek az Istenben. És amikor ők törekedtek egy magasabb rendű életre, akkor szidalom érte őket, megvetés érte őket, sokszor rókajukból kifújó szél érte őket, hogy nem nyíltan mondták meg neki, csak ugye, ahogy hozzájuk álltak, úgy lehetett érezni, hogy hát azért túl sokat teszel, túl buzgó vagy, te rajongó vagy, a vallást azt takarékon kell tartani, a fő dolog a pénz, a kereset, a jólét, adjátok meg az Istennek is, ami az Istené, de hát azért nem kell annyira komolyan venni a vallást, és ez megsebezte őket, ez csüggedésbe taszította őket, de semmi miatt nem kell csüggednünk. Semmi miatt nem kell csüggednünk. Itt szeretném fölhívni a figyelmet egy az előbbi igehelyhez hasonló hatalmas részére a Bibliának, és itt lapozzunk a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetéhez, ami a csüggedésről szóló gondolkozásunknak egyik fő része, tartozéka. Még egy másik részt is szeretnék olvasni a Zsidókhoz írt levélből, de hogy Pál apostol, ami figyelmünket Jézusra irányítja, az egészen rendkívül és fenséges rész, a Zsidókhoz írt levél 11. fejezete után, a hithősök bemutatása után, a hitben való megerősödés után jön ez a 12. fejezet, ez is mutatja, hogy tényleg a csüggedés az hitetlenség és bűn, de hogyha a hitben előre haladunk és megerősödünk, akkor a csüggedés is a lábunk alatt fog majd heverni. Mit is mond a Zsidókhoz írt levél 12. fejezet első 4 versében? Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő, nem így van, hogy öröm helyett, hanem örömért, aki az előtte levő örömért, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő mi ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. És itt is egy kis hiba van, ez már egy nyomdahiba, mert még vérig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Nem végig, hanem vérig. Mert még vérig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. Kedves táborozók, itt látjuk, hogy a minket érdeklő legfőbb igevers ez a harmadik és negyedik vers. Azt mondja Pál apostol, amit eddig is próbáltam érzékeltetni, hogy a csüggedésnek ne adjuk át magunkat, az érzelmeinknek ne engedjünk szabad folyást, gondolkozzunk, beszélgessünk egy kicsit magunkkal. Ez olyan, sajnos olyan ritka műfaj lett az ember életben, hogy az emberek beszélgetnének magukkal. Az emberek, ami bennük van, gyorsan kiöntik, sokan le is írják, meg is jelentetik, és akkor mindenki olvassa, hogy ő bennük miféle háborgások, meg zajgások vannak. Ez nem helyes. Vannak olyan dolgok, amiket ki kell mondani, vannak olyan dolgok, amikre azt mondja a Biblia, hogy závárt tegyünk a szánkra, és vannak olyan dolgok, amiket belül kell legyőzni. Az érzelmeinket, a keserűségeinket belül kell legyőzni. Úgy visszaemlékezem, hogy akik már úgy idősebbek vagyunk, a mi szüleink ezt pontosan tudták. Én nem hallottam a szüleimet egymás előtt, nem tudom én, keseregni, vitatkozni, ott a gyerekek lelkét megterhelni olyan gondokkal, amik 40-50-60 éves embereknek a témái. Ezt nem hallottam. Ma meg úgy röpködnek a 4-5 éves gyerekek előtt is olyan kifejezések, lelki háborgások, amikor úgy megterhelődik az a másik ember, a saját családtagunk. Ezt mondja, hogy gondoljátok meg azért. Mit kell meggondolnunk? Hogy Jézus miféle támadásokat szenvedett el a bűnösöktől. Mi az életben soha olyan támadásoknak nem vagyunk kitéve, mint amiket Jézus elszenvedett. Ezt gondoljuk meg. Ha Jézus iszonyú támadásokat elszenvedve is nem csüggett el, nem vágott vissza, nem keserget, nem mondta azt, hogy soha, nem mondta azt, hogy befejeztem, nem mondta azt, hogy visszamegyek a mennybe, mert már elegem van ebből az emberi sok gonoszságból. Gondoljátok meg azért, hogy ő mi ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Ugye ez a csüggedés azt mondja, egy alélt állapot. Ez egy beteg állapot. Ez egy olyan leplezett bűn, amiből nem látjuk rögtön, hogy bűn, de hát ez bűn, megadjuk magunkat a rossznak. Hát mi a rossznak drukkolunk, vagy a rosszról gondoljuk azt, hogy ő lesz majd az erősebb. Nem a rossz az erősebb, akkor se, hogyha a világ elsötétül körülöttünk, hanem mi a probléma? Mert még vérig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen. A bűnt csak tusakodás által tudjuk legyőzni. Ez egy vérverítékes küzdelem, itt vérre megy a játék. Jézus vérig ellenállt, Jézus a kiontott vérig állt ellen, tusakodván a bűn ellen. Azt mondja hogy ennek az ige szakasznak a kezdete, hogy gondoljuk meg mi, akiknek a bizonyságoknak így nagy fellege van körülöttünk. Ezt gondoljuk meg. És hogyha ezt meggondoljuk, hogy Jézus előttünk járt, Jézus győzött, és mi is ugyanilyen természetben élve, mint amiben Jézusért, mi is győzhetünk, azon félretéve minden akadályt. Tegyük félre. A másik táborhelyünkön van sokszor olyan történet, megyünk föl a hegyekbe, aztán egy év alatt nem kaszálják le a nagy füvet, vagy olyan fák dőltek ki, és valamikor előre küldünk valakit, fogja meg és tegye félre. Ez lelkileg is így kell csinálni. Fogjuk meg és tegyük félre. Ne menjünk bele csüggesztő gondolatokba, önsajnálat behajtani, tilos tábla tegyük ki, önsajnálat. Két gondolatot ne engedjük meg a szívünkben az önsajnálatról. Mert hogyha megengedünk, jön a harmadik, negyedik, ötödik, egy egész elmélet épül, és elvesztünk a hinárban. Félretéve minden akadályt. Megkörnyékező bűnt, a bűn mindig környékez. A kísértő mindig ott van. Félre kell tenni. Kitartással kell megfutni az előttünk levő küzdőtért. Nézzünk valakire. Ez a Bibliának különben egy alapvető felszólítása. Mikás könyve 7. fejezetében is azt olvasjuk. Én az Úrra nézek. Elmondja a sok rosszat, ami van körülötte, de nem azt kezdje el elemezni, hogy most az emberek ilyenek, olyanok, a helyzetek ilyenek, olyanok. Nem, én az Úrra nézek. A megoldás az Istennél van. Ha mi Istennel együtt akarunk működni, akkor nézzünk az Istenre. és majd az Isten vezet bennünket, és akkor majd se csüggedés, se aggodalmaskodás, se keserűség nem vesz hatalmába. És ugyanitt a zsidókhoz írt levélben, ha visszalapozunk a 10. fejezethez. A 10. fejezet 32. versétől olvasható az előbbihez hasonló, nagyon csodálatos gondolatmenet. Én sokat bátorítom magam ezzel, sőt bizonyos részeit kívülről tudom, mert nekem nagyon sokat jelent az életben ez az iga szakasz. Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 32. versétől. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben, minek utána megvilágosítattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki, midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurcoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak, mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Itt egy kicsit megállok. Keresztényeket üldözték, elvették az ingóságaikat. Megfosztották őket a személyes szabadságuktól, sokszor az életüktől. Mi mindent állottak ki az ős keresztények. És milyen megdöbbentő, hogy erről is el lehetett felejtkezni. Hát egykor mi mindent állottatok ki, nem csüggettetek, Isten erejében bízva haladtatok előre. Azért mondja a 35. vers, ne dobjátok el hát bizodalmatokat, amelynek nagy utalma van. Én ebben a versben, ha csak ezt az egy verset ismerném a Bibliából, akkor is azt látnám, hogy a Biblia milyen mélyen rávilágít, hogy az emberi természet milyen. Az emberi természet álhatatlan, az emberi természet csüggedő, az emberi természettől semmi jó nem várható. És hogy az emberi természet löki ki az érveit, megspékeli az érzelmekkel. Olyan borzalmas katyvalékot tudunk magunk köré keríteni, hogy magunkat süllyesztjük el. Erre szokták azt mondani, hogy sokkal nagyobbnak látod a bajt, mint amilyen a valóságban, hogy a bolhából elefántot csinálsz, hogy Arany János mondja, hogy olyan a magyar ember, aki a szúnyogból is elefántot csinál, és megátkozza a világot. Mert magunkat süllyesztjük sokszor el, és még ilyen esetben is, hogy átéltünk az életben sok csodát, Istennek hatalmas nagy kegyelmét, mi is olyanok vagyunk, mint Illés próféta, hogy átélte a Kármelhegyi nagy csodát, ugye tűz szállt alá az égből, és utána egy asszony azt mondta, hogy meg fogja ölni, és ettől megijedt. Elfutott, akkor már szégyelte magát, akkor már elcsüggett, akkor már azt mondta, hogy jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem, és az néhány nap leforgás alatt átél egy csodát, ott a szeme láttára az Isten megnyilatkozik az ő hatalmával, és utána pedig azt mondja, hogy Uram, vedd el az életemet, mert jobb nekem meghalnom, mint sem élnem. Ilyen az emberi természet, és ezért mondja Pál apostol, hogy emlékezzetek, beszéljetek magatokkal, és most jön a döntő kifejezés, ez a 36. vers, csodálatos verse a Bibliának, alapigénk lehet mindannyiunk életére nézve, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Hatalmas vers. El akarjuk nyerni az ígéretet? Ott akarunk lenni élőként az örök életben? Élni szeretnénk? Boldogan szeretnénk élni? Szeretteinkkel, minden emberrel, akiben vágy van, azokkal együtt? Ugye mindannyian el akarjuk nyerni az ígéretet, de hogy lehet elnyerni az ígéretet? Az Isten akaratát cselekedvén, ugye? Nem a magunk akaratával. Miért csüggedek én el, hogyha az én akaratom nem jut célhoz? Jusson célba az Isten akarata, és az Isten akaratával én is célba fogok jutni. Az Isten akaratát cselekedvén. És hogy tudom én az Isten akaratát cselekedni? Hogy békességes tűrésre van szükségetek. Türelem. Az Isten nem tudja megtenni egy szempillantás alatt azt, amit mi úgy gondolunk, hogy meg lehet tenni egy szempillantás alatt. Az Isten hosszú ideig munkálkodik azon, hogy ezt meg tudja tenni. De amire sokszor mi azt mondjuk, hogy hosszú időbe kerül, azt viszont az Isten meg fogja tenni egy szempillantás alatt. Csak erre gondoljunk. Más a léptékünk, más a mértékegységünk. Adj Uram, de rögtön! Ezt Isten nem tudja megtenni. Nem is lenne jó se magunknak, se másnak. Máskor meg azt mondjuk, jaj, mikor lesz ez meg? És az Isten meg fogja tenni holnap és holnap után. A mi akaratunk meg az Isten akarata sokszor ég és föld. hogy a gondolatainkról is azt olvassuk Ézsaiásnál, hogy amennyire magasabbak az egek a földnél, annyira nagyobbak, magasabbak az Isten gondolatai a mi gondolatainknál. Nem az egész életünk benne van ebben a versben, nem az egész üdvösségre jutásunk itt van, hogy békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Nagyon nagy vers, ezután még egy kicsit magyarázza is. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő, és nem késik, az igaz pedig hitből él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk. A csüggedés meghátrálás. És aki meghátrál, abban az Isten nem gyönyörködik. Az Isten a bűnben nem tud gyönyörködni. A bűnös megoldásokban, választásokban nem tud gyönyörködni. Bár csak megmaradna az emlékezetünkben, én nem vagyok meghátrálás embere. A jelszó jéghegynek előre. A jelszó a Józsué könyv első fejezetében, hogy légy bátor és erős. Én az Isten veled vagyok. Ha Istenre tekintünk, akkor Isten mindig ad megoldást. Ha Istenhez fordulunk, ha kiöntjük a szívünket, ha valóban imádságban Isten elé visszük az ügyeinket, a jó Istennél mindig van megoldás. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy ez tapasztalat legyen az életünkben. Ez ne egy előadás, ne egy elmélet legyen. Bármi történik velünk, ne magunkkal tanácskozzuk meg. Rossz tanácsadói vagyunk a saját életünknek. Jönnek az érzelmek, hogy velem megint így, meg úgy, meg miért nem mosolyogtak rám, meg miért nem ez, meg miért nem fogadnak el. Rögtön, nem egy pillanat, én legalábbis így vettem észre, biztos vannak jobb természetek, mint az én. A természetem az rögtön ontja ezeket a dolgokat, hogy én vagyok a világ legelesettebb embere. Mert senki nem akarja azt elfogadni, senki nem akarja úgy csinálni. Erről nekünk le kell szoknunk, ezt Isten segítségével le kell győznünk. Ez semmire nem vezet. Mi nem meghátrálás emberei akarunk lenni, hanem hitéi, hogy üdvösséget, hogy életet nyerjünk. Összefoglalva tehát a mai tanulmányunkat, ne tekintsük csak olyan gyengeségnek a csüggedést. A csüggedés egy nagyon komoly bűn, csak szépen be van csomagolva. Mi csomagoljuk be? Az érzelmeinkkel, a magunk igazolásával, a magunk sajnálatával szépen kikiáltjuk azt, hogy mi milyen érzékeny, milyen finom lelkű emberek vagyunk, de a világ durva, kegyetlen, és ezért nem tudunk mi egyről a kettőre jutni. Pedig a valóságban az a helyzet, hogy túl sokat foglalkozunk magunkkal, emberileg akarjuk megoldani a dolgainkat, és nem visszük sem a kis, sem a nagy ügyeinket az Isten elé. Meg kell tanulni minden ügyet a jó Isten elé vinni. A kicsi ügyet is, meg a nagy ügyet is. Isten majd ad nekünk világosságot, Isten ad majd kimenekedést, és ha érezzük ezt az ingoványt, amiben már süppednénk bele, akkor beszélgessünk egy kicsit magunkkal, miért csüggetsz el lelkem, miért nyughatatlankodol bennem, eddig mi volt az életed, eddig nem láttad az életedben, hogy valaki segített, láthatatlanul átvitt, és kiemelt a bajokból, hát akkor még hálát fogsz adni azért is, hogyha most nem elcsüggedve nézel a holnap elébe, hanem bízol az Istenbe helyezed azt a gondot, amit nem is kéri a jó Isten, hogy mi hordozzuk, és az Isten majd szabadítással magasztalja fel a te ügyedet és a te életedet. Bár csak mindannyian eljutnánk ide, vagy a Zsoltáros is, bár csak Jézusra tekintve mi is el tudnánk mondani, hogy mi nem meghátrálás emberei vagyunk, hanem hité, hogy életet nyerjünk. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy Te tanítást adsz a csüggedés legyőzéséről is. Köszönjük, Urunk, hogy megvilágítod, hogy a mi formáltatásunk olyan, mint a por. Mi gyengék vagyunk, mint a száraz pozdorja. Mi emberek erőtlenedünk, ha nem Te rád nézünk. A mi emberi természetünkből csak a rossz jöhet, és ha még a mi érzelmeinknek hiszünk, akkor magunk visszük bele magunkat a mélységbe. Istenünk, segíts, hogy a Biblia sok-sok szereplőjéhez hasonlóan, akik gyengének születtek ugyanúgy, akik csüggedők voltak, akik hirtelen haragra gyúltak, mint Mózes, vagy elbátorodtalanodtak, mint Illés vagy Jónás. Látjuk, hogy a próféták életében is ott kísértettek ezek a veszélyek. De segíts Istenünk, hogy hozzájuk hasonlóan mi is erőszívűek lehessünk, mint akik látják a láthatatlant. Hogy ne a láthatókra nézzünk, ne hagyjuk magunkat elcsüggeszteni sokszor körülményektől, emberi magatartásoktól, emberi jellemek csúfságától, a magunk csúfságaitól se, Istenünk, hanem te rád nézzünk szüntelen. Te tőled várjuk a felemeltetést és a megoldást, hogy mi is tudjunk beszélni a lelkünkkel, mi is ki tudjuk mondani azt, hogy még hálát fogunk neked adni a te szabadításodért. Add, hogy mi gyakorlatban saját tapasztalatainkkal érezzük a te igédnek a hatalmas igazságát, hogy ami embereknél lehetetlen, az te veled együtt mindenben, mindenkor lehetséges. Adj erről mindannyiunknak tapasztalatokat, ne csak itt a táborozásunk során, hanem egész életünkben, növelj ebben a hitben, ebben a reménységben, hogy mi nem meghátrálás emberei legyünk, hanem hitéi, hogy életet nyerhessünk. Segíts ebben mindannyiunkat a családi életünkben is, környezetünk életében is. Jézusunk kegyelméből kérjük ezt. Amen.